Érdekes témát hoztam nektek, és az elmúlt hetekben foglalkoztat egy gondolat, hogy nem szeretném úgy járnánk, mint a Kovácsnak a kutyája. Tudjátok, hogy járt a Kovács kutyája? Milyen a Kovács kutyája? Mi jellemzi? Hát megszokja azt, hogy az üllőt ütik. És már meg se rezden, amikor oda vágnak az üllőnek. Ugye a komoly igehirdetéseknek van egy ilyen veszélye, hogy az ember hozzászokik. Hogy hát persze, hát igen. Jó, hát nagyon jó, szépen beszélt a lelkész, jó, nagyon jó gondolatokat mondott el. És akkor hát ennyi történt. Azt gondolom, hogy az igehirdetésnek a célja mindig egy, hogy változtassa Isten a szívünket Krisztushoz hasonlóvá. Amen. Hogy hasonlóvá legyünk Jézus Krisztushoz. Ha megkérdezem azt tőletek, hogy ki az, aki ma olyan, mint Jézus, csak olyanok emelnék fel erre a kérdésre igenre a válaszként kezüket, akiket be kéne zárni gyógyóba, vagy akik önmagukat becsapják, megcsalják, vagy akiknek fogalmuk sincs, milyen Jézus valójában. Tehát az egész életünk arról szól, hogy folyamatosan Isten csiszol és farag bennünket, vagy mint a fazekas mester gyúrja az agyagot, és változtatni próbálja az életünket. Vannak dolgok, amelyekhez Isten újra és újra visszatér az életünkben, hogy azt formálja. Van ilyen dolog az életedben, amelyet Isten újra és újra elő szokott venni időnként? Van ilyen? És akkor tapasztalatom, akkor ezzel most Isten megint foglalkozik. Egy újabb akció következik a változásban. A címennek a mai, azt gondolom, inkább előadásnak nevezném, megtévesztésre vagy őszinte kapcsolatokra törekszünk. Ez egy fontos kérdés, amelyet az embernek valahol újra és újra el kell döntenie, amikor a kapcsolatairól gondolkodik, akár Istennel való viszonyában, akár emberi, gyülekezeti, családi kapcsolatokra gondolunk. Az alcíme pedig ez a megtévesztés helyett az igazsághoz és szeretethez ragaszkodó szavak. Ez is azt gondolom mindkettő nagyon fontos, itt az igazság és a szeretet, mert szó lesz most az őszintességről, de az őszintesség soha nem lehet bántó vagy kegyetlen. Az isteni őszintesség az nem kegyetlen, még ha fájdalmat is okoz. De hogy is mondja az írás, Isten megsebez, de be is kötöz. Tehát ez a csodálatos az Istennek az igéjében, hogy megvan benne a megsebzés, amely szívbe hatol, és tényleg az embert megrázza, megrendíti, de megvan benne a bátorítás és a kegyelem, a gyógyulásra, a változásra, hisz Isten igének a sebzése mindig azzal a célzattal jön az életünkbe, hogy pozitív irányú változást munkáljon. És amikor Isten beszélget velünk a megtévesztésről, és a szeretetről, az igazságról, a kommunikáció tekintetében, akkor ezt azért teszi, hogy néhány olyan dolgot is fölfedjen a szívünkben, életünkben, gyakorlatunkban, amelyet talán együtt élünk most. És rutinszerűen gyakoroljuk. Néhány ige kezdésképpen az isteni igazságról a János evangélium 8:44, látjátok kivetítve is. Jézus mondja a farizeusoknak, döbbenetes igék, ti atyátoktól, az ördögtől származtok. No, nézzük meg, hogy mi is jellemzi az ördögöt. Aki ezeknek a képmutató hazug embereknek, akik szándékosan elfelejtették az igazságot, és próbálták megtéveszteni hallgatóikat is, és ebből a minőségben szembe helyezkedtek a megváltó Krisztussal. Az atyuk pedig az ördög azt mondja, az atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Mi is jellemző tehát az ördögre? Először is embergyilkos volt kezdettől fogva. És hogy éri el azt, hogy megölje az embert? Ugye az embergyilkos állapot ugye nem egy fizikai halálról van szó, hanem a végső kározatról, az örök halálról van szó. Tehát hogyan öli meg az embert? Mi a legerőteljesebb eszköze az ördögnek? Mit mond Jézus? Figyeljetek oda! És nem áll meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és hazugság atya. Látjátok, az ördög legjellemző dolga, amivel az embereket el akarja pusztítani, és a végső halálra akarja dönteni, ez a hazugság. És annak mindenféle fajtája és fondolata. Szoktatok hallgatni ilyen politikai műsorokat, vagy hírműsorokat? Vagy nézni szoktatok ilyeneket? Van, aki már nem idegesíti magát ezzel. Én még néha szoktam. És nem tudom, szoktatok-e figyelni arra, hogy amikor föltesznek egy kérdést, mondjuk egy politikusnak, és akkor nem válaszol a kérdésre, hanem beszél. Csak hallgatod, hogy beszél, és eltelt mondjuk 3 perc a műsorból, és nem mondott semmit. Volt már ilyen érzésetek? Hogy semmit nem mondott. De járt a szája. Értitek? Szóval a megtévesztés az nem csak hazugság, hanem például az igazság elhallgatása is. És vannak ilyen finom dolgok az életben, amelyeket talán mi magunk is alkalmazunk, mint technikákat, önvédelmi reflexeket, és nem az Istentől vannak az életünkben. Az Efézus 4:25-ben így tanácsol bennünket a lélek által az apostol. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel tagjai vagyunk egymásnak. A fele barát kifejezés egészen kitágított Jézus értelmezésében, nem csak gyülekezeti tagokról van szó. Így az igazság-hazugság kérdésében a Biblia ezeket a törvényszerűségeket nem csak a hívőkre alkalmazza. És ez döbbenetes. És majd talán egy következő alkalommal az őstörténetbe beletekintünk, ezeknek a mechanizmusoknak a működését tekintve, hogy hogyan lépett be a hazugság az ember életében. És hogy mennyire minden emberre a teremtett világban érvényesek ezek az igazságok. És mennyire nem vagyunk függetlenek ebben a világban. Hívőként sem. Mert nem egy külön szubkultúrában élünk, mint gyülekezet, még akkor is, hogy egy különleges közösség a szentek közössége, mégis benne élünk a társadalomban. És igenis hatással van az életünkre, hogy milyen döntések születnek az Európai Unióban. Így van? Nem dughatjuk a fejünket a homokba, mintha mi a gyülekezetként Isten népéhez tartozunk, ámen, és ez így van, de mintha függetlenek lennénk a környező világtól. Egyáltalán nem így van, mert az Ószövetségben is megmondatott, munkáljátok annak a városnak jó létét, ahova fogságba visznek titeket. Jeremiás által szól az Isten a fogságba menő zsidó népnek, mert annak a jó lététől függ a ti jó létetek. Tehát abszolút nem független. Vagy egy munkahelyen, a munkahelyen, ahol dolgozol, annak az állapota, a főnököt lelki állapota, gazdasági állapota, attól függetlenek vagyunk? A munkatársaink lelki állapotától függetleníteni tudjuk magunkat, ha egy légtérben dolgozunk? Igaz, mennyire nem tudjuk függetleníteni magunkat. És sorolhatnánk ezeket a relációkat. De Pál apostol azt mondja nekünk, akik halljuk és értjük az Istennek a beszédét, hogy vessétek el a hazugságot, jó messzire. És ehhez mondjatok igazat egymásnak, de értjük, hogy az Isten igazsága szeretetben történik. Az Isten igazsága nem kegyetlen, még ha fáj is, hanem megvan benne a gyógyítás. A sebzés, az őszinte egyenesség, de ugyanakkor a gyógyítás is. És ha belegondoltok, milyen nehéz így kommunikálni kényes témákban, nem? Milyen nehéz megbeszélni kényes témákat egymással. Hogy ennek az isteni igazságnak érvényt szerezzünk. Nem így van? Hol ebbe, hol abba esünk bele. És egyáltalán nagyon sokszor kényelmetlen, kellemetlen, ugye az igazság szerint kommunikálni. Beszélgetsz valakivel a telefonon, mond valamit, te is mondasz valamit, és magadban érzed, hogy az nem úgy van. De ha megmondom, hogy ez nem úgy van, akkor hogy fogja venni? Vagy egyáltalán tényleg nem úgy van? Vagy csak én érzem úgy, hogy nem úgy van? Vajon ha nem reagálok azonnal, akkor én nem igazsághoz ragaszkodó ember vagyok? Vagy bölcs nem reagálni azonnal, ha még nem tisztáztam magamban, hogy bennem, ami van, az igazsághoz ragaszkodó-e? Na, jó, megkavartak titeket, ez már nagyon filozófikus, de hányszor történik ez az életünkben, ha figyelünk erre? És hányszor történik meg az életünkben, hogy teszünk valamit, és nem is figyelünk rá, csak kijött a szánkon, vagy a gesztusainkon. És üzentünk valamit a másiknak, amiről nem is gondoltuk végig, hogy mi az. Vagy hogy ragaszkodott-e valóban az Isten igazságához és szeretetéhez. Jakab 3:14-ben azt olvasjuk, ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez nem Istentől van, ugye? a szövegkörnyezetből kivett ige szakaszról van szó. Aztán, de belejezt abba, és az üzenetét megtartom. Jakab 5.12. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem legyen, hogy ítélet alá ne esetek. Ugye Jézus maga is, aztán Máté 5-ben beszél, hogy igenetek igen, a nemetek nem legyen, ami ezen kívül van, az az ördögtől van. No, a mai nevezzük előadásnak a célja azonban, és ezért gondolkodtam ezen is, hogy most hogy vegyük ezt a témát elő, hogy egyáltalán nem az lenne a célja a mai találkozásunknak, hogy önmarcangolása bátorítsa a benneteket. Mert van, aki hajlamos erre. Hallgat egy predikációt, és akkor elkezdi vájkálni az életét. Mások elengedik a fülük mellett, és van azt gondolom egy bölcs, Isten szerint való bölcsességgel való út. Aztán az se lenne a célja ennek az előadásnak, hogy hallunk néhány bibliai igazságot, vagy néhány lelki mechanizmust, és akkor elkezdjük egymást vizsgatni. És jól megvizsgáljuk a másikat. És akkor alkalmazzuk a tudást a másiknak a meggyomrozására. Hanem, én azt gondolom, én az lenne a szándék és a cél ebben a mai találkozásban, hogy föl tudjuk ismerni a saját magunkban működő megtévesztő mechanizmusokat a kommunikációnk területén. És szeretném, hogyha kapnánk segítséget az Isten igéje és a lélek által arra, hogy őszintén és bölcsen az Isten szeretetétől és igazságától motivált kommunikáció legyen jellemző az életünkben. Ugye, ahogy láttuk is, csak a igazsághoz és a szeretethez ragaszkodó kommunikáció lehet kölcsönösen építő felek között. És ez az útja annak, hogy fölszabaduljunk az életerőt elnyerő görcsöktől, amely a megtévesztett állapot fenntartásával jár. Ugye, és ha belementünk egy utcába, amely nem a valóság, annak a fenntartása, a hazugságban való megmaradás, az rengeteg energiát vesz el az embertől. Állandóan agyalni kell. Tehát ha egyszer belépett valaki a hazugság útjára, egy kapcsolatban, egy témában, onnantól kezdve elkezdett egy nagyon sűrű hálót szövetet szőni, mert nincs vége. Tehát ha megmarad a hazugság útján, újabb és újabb hazugságokat kell hozzá szőni és fonni, hogy le ne bukjon. És ez iszonyú életerőt és energiát vesz el. Ha belegondoltok, gyakorlatilag a krimik nagy része, ugye erről szól. Ugye a Kalambó sorozatot ismétlik most, nem baj, ha nem szereted, semmi probléma, meg nem ez a lényeg, csak ott elején ennek a filmnek már megvan, hogy ki a gyilkos, és az egész film arról szól, hogy a hazugságba hogyan gabajodik bele a gyilkos. És iszonyú is lehet látni, hogy ugye szokták mondani, hogy gyakorlatilag a pszichológia tudományának összes vívmányát a filmek alkalmazzák és tanítják. Egyébként, ha jó, ha rossz. És nyilván eljátszák a színészek, hogy hogyan megy tönkre mentálisan egy ember, aki körül szorul a húrok, és egyre több hazugságra kényszerül, és ezek a filmek úgy attól jók, hogy már te tudod, hogy miről van szó, de a vívódása ennek az embernek, hogy és a végén eljut arra, hogy egyre vadabb hazugságokat mond, ami már, tehát ami nyilvánvaló, hogy minden valóságot mellőz. Aztán az is fontos lenne, hogy az Úr kegyelmét nyerve megtisztuljunk a hamisságtól, minden hazugságtól, és az önmagunk és mások megtévesztésétől, vagy félrevezetésétől. Ahogy mondtam, a maga félrevezetés és a megtévesztés rendkívül módon jellemzi az életünket. Lépten-nyomon találkozunk vele. Nagyon érdekes, hogy amikor belép a megtévesztés, vagy a félrevezetés egy kapcsolatba, akkor úgy jelentkezik az ember lelkében ennek a lenyomata, hogy az együtt töltött idő azzal a személlyel, akit én megtévesztek, egyre fullasztóbb. Egyre rosszabbul érzem magam a jelenlétében. Hány embert csinál ki az ördög és távolít el a gyülekezet közösségétől az ilyen félreértett, félreértelmezett vagy megtévesztő beszédek miatt? Mert nem szeret együtt lenni a másikkal, nem bírja már az arcát, irritálja, terheli, fullasztja a jelenléte, a másik jelenléte. Miközben ennek a Krisztus lelkéhez? Csak egy ilyen egyszerű dolgot kell föltenni, hogy valóban az Úr lelkétől van ez a dolog. Lehetséges, hogy folytogat engem a Szentlélek, amikor egy másik embert látok. Lehetséges ez? Hát nem lehetséges. Mégis miért tűrjük akkor meg? Miért térünk napirendre az ilyen állapot fölött? És azt gondoljuk, hogy csak a hamis tanítók megtévesztésére kell figyelni. Hogy Jézus Krisztus nem testben jött el. És akkor azt mondjuk, hogy ha, ezt tudom. Oké, már erre nem fogok ráugrani. És látjátok, a hazugság atyának azért vannak ennél sokkal elfogadottabb technikái is. Amelyekben azt gondolom, hogy érintettek vagyunk. Foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és vizsgáltam magam. Vizsgáltam magam például, hogy szoktam kérni dolgot a feleségemtől. És döbbenetes volt, hogy már ahogy kértem, az is manipuláció volt. Nem is tudom, hogy csináltam, már el is felejtettem, megtértem belőle. Tehát amikor azt mondom, hogy nem adnál nekem egy kávét? Ugye, hogyha egy ilyen típusú kérdés, azt mondja valaki, hogy nem, miért nem, azt mondod, készítesz-e kávét? Nem. Nincs tovább. Ezért, hogy elkerülje az ember a visszautasítást, technikákat alkalmaz, kérdésnek látszó mondatokban. Vagy kérésnek látszó mondatokban. Mert fél a visszautasítástól. Ösztönszerűen csináljuk nagyon sokszor ezt, és nem is foglalkozunk vele, hozzátartozik, beleszövődik az életünkbe, és így élünk kapcsolatokban. És ha van egy jó házastársunk, aki ismer bennünket, akkor azt mondja, most ezt nem lehet normálisan kérni? Igaz, mennyire fontos dolog? Mert a másik érzi, hogy manipulálják. Tehát érzi, hogy nem szabad annak a teljesítésére, hanem behúzzák a csőbe. És rosszul fog érezni magát, ha nemet fog mondani. Nincs szabadság arra, hogy nemet mondjon. Ja, persze nem tanácsolnám az asszonyoknak azt, hogy mindenre nemet mondjanak, amit a férjük kér tőlük. Nem erről szól a történet, de az se lenne jó, ha a kapcsolatunkban ez a fajta egymás iránti szeretet megnyilvánulása egy manipulatív kommunikáció eredménye lenne. Férfiakat mondtam, szándékosan, vagy nem szándékosan magamat hoztam példának, azt mondták volna, hogy a nők ebben profik a manipulációban. Szerintem a férfiak is. Azok is nagyon profik. Az ember önmagában nagyon profi a megtévesztő kommunikációban. A félrevezető kommunikációban. Az Isten szeretetétől és igazságától áthatott kommunikáció és ebből fakadó kapcsolatra azonban jellemző a szabadság, az őszinteség. Szabad az ember a másik mellett, nem fullasztó. A másik jelenléte nem telepedett ránk. No, láttok egy képet, ugye egy pitbull szerintem, csörög a nyála, vastag láncon fogja a kigyúrt fickó, ott van a gyerek mellette 20 centire, és azt mondja az anyukának a kigyúrt fickó, hogy ne tessék félni, szereti a gyerekeket. Csak nem tette hozzá, hogy már megevett ma kettőt. Ja, megtévesztésnek a definícióját találtam meg. Buller és Burgon írt erről egy könyvet. Maga a definíció így hangzik. Arra való tudatos törekvés, hogy a befogadóban hamis képzetet és téves következtetést alakítson ki. Tehát a valósággal kapcsolatosan eltérő elképzelést, és ebből fakadóan rossz következtetésre jusson. Majd mindjárt megnézzük a technikáit ennek. Tehát a valóság tudatos arra való törekvés, hogy a befogadóban, és azért nem hallgató, hanem befogadó, mert a kommunikáció sokkal több, mint a szavak. Nagyon érdekes dolog, ha figyeled magadat, hogy mennyivel többet értünk meg a másik kommunikációjából azon túl, amit mond. Itt ugyanakkor tennék egy felkiáltójelet is. Soha ne gondoljuk, hogy értjük. Tehát nagyon veszélyes egy ilyen intuitív, egy megérzésen alapuló diagnózis felállítására azt mondani, hogy tökéletesen pontosan tudom, hogy másik ilyen. Mert ez lehetetlen, ugyanis a Biblia azt mondja, hogy egyedül Isten ismeri az embereket. Tehát ez nagyon fontos alapigazság, és amikor valaki foglalkozik ezekkel, mindig ilyen módon alázatban kell maradni, és azt mondja, vannak iránytű, ez egy tájolás, hogy körülbelül ilyesmi lehet. És akkor mond valaki valamit, meghallgatod mondjuk a házastársát is, és akkor körülbelül nagy képed az életükről. Mert a kommunikációban legalább 2 vagy 3 ellenmondás volt, amiről beszéltek. És körülbelül lehet tudni, hogy hogy öregedtek meg, és milyen életük van, és mi terheli a kapcsolatokat. Azért mondom, körülbelül. Döbbenetes, mennyivel többet értünk meg, mennyivel több minden jut el hozzánk egy személyes beszélgetés során, mint a szavak. Így van ez? És van, aki erre érzékenyebb, és van, akinek kegyelme ajándéka is van, ugye a lelkek megvizsgálásának ajándéka, az különös képességet ad annak, aki kapja ezt a Szentlélektől, hogy egy egész mély betekintést kapjon, olyan mértékben, hogy a Szentlélek föltárja előtte. Ugye ez nem birtokolt képesség, hanem ajándék, amely fölött nem a személy az Úr, hanem a Szentlélek. No, nézzük a megtévesztés fajtáit. Mint mondtam, árnyaltabb a kép, mint ahogy prédikálni szoktunk róla, gondolkodni szoktunk róla, beszélgetni szoktunk róla. Az első dolog, ami egészen egyértelmű, ez a meghamisítás. Itt is láttok egy pókot, pókhálója mellett, és vele szemben egy legyet. A következőt mondja a pók a légynek, megtévesztő kommunikáció tipikus esete. Őszintén szólva, nem is tudom, rendelkezésére bocsássam-e önnek remek kis függő ágyamat egy kis könnyed ejtőzésre. Nem nehéz ön? Ője marketingduma, tehát tipikus. A veszélytől elfordítja az ember figyelmét, és egészen más, egyébként lényegtelen dolgot helyez a fókuszba és középpontba. Tiszta ördögi kommunikáció. És tele van vele a marketingvilág. Mert ugye elterül a figyelmét a légynek, hogy itt meghallhatok. Mire kell figyelnem? Oh, komfortosan fogom magam érezni. Egy kérdés van, hogy nem vagyok-e túl nehéz. És nem az a kérdés, hogy meghallhatok. Nem ugyanezt teszi az ördög az emberre? Nyilván persze egy piros zokni vagy kék zokni vásárlása kevesebb kockázattal jár, mint az élet komolyabb döntései. A meghamisítás gyakorlatilag, amit egyébként hazugságnak szoktunk nevezni, az egy egyértelmű kérdésre adott egyértelmű hazug válasz. Tehát valaki ott volt egy partin, és megkérdezi tőle a másik, ott voltál? Nem. Ezt nevezzük meghamisításnak. Tehát gyakorlatilag kvázi hazugság, és általában a megtévesztés dolgát ki szoktuk ezzel meríteni. Hogy gyakorlatilag hamis, a hamisnak a hirdetése, az egyértelmű, tisztán hamisnak, hazugságnak a hirdetése. Holott nem ennyire egyértelmű, az ördög ennél sokkal kifinomultabb. De milyen nagyszerű, hogy bennünk pedig az Isten értelme van. Amen. Az Isten bölcsessége lakozik bennünk. Az Isten világossága lakozik bennünk. Az Isten szelleme lakozik bennünk. Krisztus lakozik bennünk a Szent Szellem és az ige által. És ő pedig nagyobb, mint ez a világ. A világot értjük ugye a Biblia értelemben a mechanizmusaival, törvényszerűségeivel, vétkes, romlott állapotával együtt. Ezért mi nem vagyunk kiszolgáltatva ennek az áradatnak. Nem kell, hogy kiszolgáltatva legyünk ennek az áradatnak. A másik megtévesztési mód az elhallgatás. Amikor a tényeket, vagy azok egy részét elhallgatjuk. Ez azért zsiványabb az előzőnél, mert tulajdonképpen igazat mondunk, viszont olyan fontos részleteket hallgatunk el, amelyből a másik bizonyosan nem fogja összetudni, nem tudja összerakni a valós képet, hanem nem érti majd, vagy félreérti. Ugye ez szándékos dolog. Féligasságokat mondunk el a befogadó félrevezetése céljából. Nagyon érdekes dolog, amiről is szólni kell az elhallgatásnál, a tabu. Borzalmas. Kevés olyan család van ma Magyarországon is, ahol ne lennének tabu témák. A tabu témával kapcsolatban van egy kölcsönös megegyezés, hallgatólagos. Nincs kimondva, megállapodunk belül, titkon, hogy erről nem beszélünk. Mert ha beszélünk róla, az kellemetlen lesz, kényelmetlen lesz mindannyiunknak. Ezért elkerüljük a témát, nem nézünk szembe a valósággal. Az a gondolkodás is van emögött, hogy ha miről nem beszélünk, az nincs is. Megkérdezem, hány házasság és család szenved a tabu témáktól? Mindenki tudja, hogy erről itt ebben a családban nem szabad beszélni. Hány kapcsolat megy tönkre a tabu témák miatt? Hogy erről nem beszélünk. És az a döbbenetes, hogy emögött van egy egyesség, egy ki nem mondott egyesség. Félelmetes. Mert valójában elkerülik a beszédet a témáról, a kommunikációt a témáról, mert félnek felhozni a problémát és azzal szembenézni. Ezzel gyakorlatilag megtévesztik magukat és egymást. De egy ki nem mondott egyesség alapján. A tabu témát kerülők valójában Isten próbálják becsapni. Kerülve az egyetlen jó utat. A bűn beismerése, a bűn megvallása és a megbocsátás egyetlen útját. És amikor valaki tabut borít egy családban, az összes többi, aki kellemetlenül érzi magát, és nem szeretne tiszta vizet önteni a pohárba, rátámad erre, hogy hogy lehet ilyen gonosz. Hogy a családi békességet felborítja. Mi olyan békében éltünk egymással. Persze, minden egyes családi ebédnél a levegő puskaporos volt. Tehát már a születésnapi tortán meg se gyűjtották a gyertyát, mert fölrobbant volna az egész családi légkör. Már rövidülnek az együtt töltött idők. Lehető legkevesebbet töltsünk együtt, mert a tabu témának valóban nem beszélés fenntartása rengeteg mentális, lelki erőt, pszichés erőt, fizikai erőt vesz igénybe. Így van? Mert beleütközünk, érezzük a feszültséget. Például a házasságban nem beszél arról, az egyik fél megcsalta a másik, pedig mind a kettő tudja. Nem töntenek tiszta vizet a pohárba. Nincs megbocsátás, nincs kapcsolatrendezés. Inkább nem vesznek róla tudomást. Milyen kapcsolat lesz abból? Vagy egy barátságban becsapta egyik a másikat. Eltávolodnak egymástól, már nem olyan jó barátok, ahelyett, hogy tiszta vizet öntenének a pohárba, és őszintén rendeznék a kapcsolatot. Bűnvallással, bocsánatkéréssel, megbocsátással. És a döbbenetes, és majd a következő alkalommal, amikor ezzel még talán jó Isten segít bennünket, egyszer foglalkozunk, döbbenetes, hogy mennyire Istenre vezethető vissza ez a fajta bizalmatlan légkör. És mennyire az Istennel szembeni vétek, amikor valaki belemegy ezekbe a játékokba. Mert esélyt se ad arra, hogy a megtérés és szabadulás szülessen. Valószínűleg nem azt tanácsolnám senkinek, hogy egy ünnepi ebédnél borítsa a bilit, hanem lehet, hogy egyenként kellene személyesen beszélgetni az érintett felekkel erről a dologról. Ha a megoldást szeretném, nem kérdés, hogy ez is kockázattal jár. De tudnod kell, hogy az igazság és a szeretet útja, Krisztus útja, amelyhez természetfölötti támogatást kap az ember, és nem veszíti el a békességét. Tehát mégis az Isten nyugalmat ad neki, és erőt ad neki ezeknek a dolgoknak a rendezésére. Még akkor is a kellemetlen. Mert nem biztos, hogy el fogják fogadni. De te kilépsz ebből. Egyébként írók és művészek sokaságát ihlette meg ez a fajta kérdéskör, és írtak könyveket erről, színdarabokat rendeztek erről, amikor kiborul a bili. És már nem bírják tovább. Felnőnek a gyerekek, akik eddig részesei voltak ennek a történetnek, és azt mondják, hogy most már nem szeretnénk. Hagyjuk a kábítást. Nem. És általában, aki kiborítja a bilit, az lesz a fekete bárány, ha nincs változás. És ő az, aki megbontja a család egységét. Mégis milyen egységről beszélünk itt? Hát egy hallgatólagos megállapodásról beszélünk, amely a bűnben való maradást szolgálja. Amely gyakorlatilag az Isten ellen van. És minden ellen van, amit az Isten igében tanít. És az a borzasztó benne, hogy az ördögtől van, mert nincs gyógyulás. Mivel nincs seb, nincs gyógyulás, nincs szabadulás. A következő dolog a mellébeszélés. Szándékos ködösítést jelent a másik félrevezetés a céljából. Elkerüli az igazság kimondását, és más részletekre tereli a figyelmet. Például, a feleség kérdezi a férjét, miért nem jöttél időben haza? Válasz, mellébeszélő válasz, megint sok és nehéz munkát kaptam a munkahelyen, ezért túlóráznom kellett. Tudod, milyen a főnök? A valóság azonban az, hogy nem szeret otthon lenni, mert a kapcsolatuk megterhelődött, az otthoni légkör pedig nyomasztó. Csak ezt hogy mondja meg neki? Ezért túlórázik, és nem megy haza. Hány munkaholista ember van ma, mert nem szeret otthon lenni? És hivatkoznak arra, hogy nekem dolgoznom, túlóráznom kell, mert pénzt kell keresnem, és minden. De kinek keresed a pénzt? Ha nincs, akivel megosztod. Minek keresel pénzt, ha nem tudod élvezni? Az életet nem a pénz a célja, hanem az ember boldog legyen. Az ember boldog pedig csak Krisztus által lehet. Nincs más útja a boldogságnak. Agyrém, felhívták a figyelmet rá, ezért most már ki vagyok hegyezve, a boldogság helyett bejött az új kifejezés, az életminőség. A minőségi oktatás. És ez mi? Tehát mi az, hogy minőségi oktatás? Abból mi lesz? És ami nem minőségi, az milyen? És mi az életminőség? Megfoghatatlan, megtévesztő szólamok. Semmit nem jelent. Vagy legalábbis bármit jelenthet. És nagyon komoly emberek papírból felolvassák. Kommunikációs szakértők megírják a beszédeiket, és akkor életminőségről prédikálnak. Ja, hogy van jó, és a jó az Isten. És minden, ami jó, az Istentől van a világon, és csak az nevezhető jónak, ami hozzáigazodik, ja, egy cikki elmondani. És félelmetes, ahogy emberek belemennek ebbe a zsákutcába, és kiszolgálják a világ szellemének elvárásait. Mert nem lehet megmondani az igazat. Vagy nem is tudják az igazságot. Ezért mekkora felelőssége van azoknak, akik meg ismerik az igazságot. És ismerik Isten kegyelmét, meg szeretetét is. Tehát, és akkor nyilván vannak finomabb formái magának a megtévesztésnek, amely, mint mondtam, nagyon elfogadott a társadalomban, és tudományosnak tűnik. És agyrém. Meg kell különböztetnünk a szándékos és akaratlan félrevezetést. Ugye a tudatos vagy szándékos félrevezetésnek nevezzük azt, amikor nyilván valaki előre megfontolt szándékkal akarja átvágni a másikat. Ezért elhallgatja az autója valós műszaki állapotát, hogy a másik megvegye, és a frissen vakszolt karosszériára tekintsen, ami csillogó. Igaz, hogy kvázi nincs is benne már motor. Annyira tönkre van menve a jármű. Technikák, és tele van teljesen, átszövi az életünket. Na, a tudatos szándékos félrevezetés forrása, nagyon fontos, a másikkal kapcsolatos rossz érzés. Hozzáállás, bizonytalanság. Ez pedig elsősorban az Istenhez való viszonyra vezethető vissza. Tehát azért nem vagyok őszinte, mert attól tartok, ha őszinte lennék, akkor az nem úgy történne, hogy én szeretném. Vagy úgy reagálna, ahogy nekem rossz lenne. Milyen félek a másiktól, félek a következményektől, ezért belemegyek egy szándékos félrevezetésre. Ha megtudná a feleségem, hogy azért nem megyek haza időbe, mert nem szeretek otthon lenni, akkor lenne egy rakás nehéz beszélgetésem, meg hát valahogy meg kéne oldanunk a problémát. Ezért inkább nem beszélünk róla, továbbra is a haverokkal megyek, vagy a barátnőkkel megyek ide-oda-amoda, és nem vágyok haza. Figyelem. Nagyon rossz dolog az, ha a földön valaki nem a családjában érzi magát legjobban. Sajnos sokan így vannak, tudom, és sokan nem tehetnek róla, mert mondjuk gyerekként vannak ilyen helyzetben. De ha neked van már családod, házasságod, vagy testvéri kapcsolatod, barátságod, akkor te tehetsz arról, hogy jól érezd magad abban a közösségben. Ez pedig az őszinteség és szeretet útja. Az igazság és a szeretet útja. A kitervelt megtévesztés komoly mentális erőfeszítést igényel, erről beszéltünk, mert a megtévesztőt a lebukás veszélye fenyegeti. Tudja, hogy hazugságban jár, ezért mindig az a kockázattal kell számolnia, ahol most elszúrom, akkor lebukok. Gondoljatok bele, mennyi agyalást igényel, hogy mit mondtam tegnap előtt, hogy reagált, mit írtam. Tehát a hazugság mennyi kombinációt igényel. A megtévesztő viselkedés attól függ, hogy a befogadó hogyan reagál a kommunikációjára. Tehát megette a dolgot, vagy megjelenik benne a bizonytalanság. Mint mondtam, a befogadóról beszélünk, akinek vannak érzései. Megrezdül az arca. És ha valaki jól ismeri a másikat, sok mindent érzékel, hogy megváltozott. Hogy már nem olyan, mint volt. Furcsán reagál. És ugye maga ez a fajta viselkedés, a megtévesztő viselkedés felőli az ember erejét és türelmét, és gyakran kilépnek a kapcsolatokból rendezés nélkül. Elmennek a gyülekezetből, kilépnek a házasságból, hátat fordítanak testvéri kapcsolatoknak, ahelyett, hogy az igazsághoz és a szeretethez, azaz Krisztushoz ragaszkodva a rendezést választanák. Minél közelebbi kapcsolatban van valaki egy másik emberrel, annál nagyobb ugye a lebukás veszélye, és annál nagyobb figyelmet igényel annak elkerülése. És ugye az árukorjel is több. Aztán az öntudatlan félrevezetés, amikor valaki figyelmetlenségből fakadóan vezeti félre a másik embert, ez azért jó, mert ebből könnyen megtérni. A tudatos félrevezetőnek nagyon nehéz kijönni a hazugságból. Tehát ezért döbbenetes az, mikor valaki már lelepleződik, és nyilvánvalóan hazudik, és még akkor is ragaszkodik az, hogy nem úgy van. Találkoztatok már ilyennel? Hogy megdöbbentő volt, már teljesen nyilvánvaló, hogy hazugság, amit mond, de akkor is ragaszkodik hozzá, hogy ez nem úgy van. Aki megtévedt, és kap egy tükröt az Istentől, vagy testvérektől, vagy házastárstól, vagy családtagtól, vagy gyerekétől, a nagyobb esélye van arra, hogy hú, azt mondja, hú, tényleg, hát teljesen gáza, hogy beszéltem, hogy viselkedtem. Kösz, hogy szóltál. A bős beszédre való törekvés és annak végiggondolása nem keverendő össze a megtévesztéssel. Ez nagyon fontos dolog, mert ugye az, hogy megfontolt legyél a beszédedben, az nem megtévesztés, hanem mivel szereted a másik embert, és elsősorban szereted az Urat, ezért nem szeretnék kiengedni a szádon indulatból, fakadó, romboló beszédeket. És a tiszta beszéd és a gyalázatos beszéd nagyon fontos téma a Bibliában. Sajnos elég kevés szó esik róla az egyházban, a beszédről. És a gyalázatos beszédről és az áldáshozó beszédről. A piszkos, tisztátalan beszédről, a kétértelmű beszédről, és a tiszta, építő, áldáshozó, igaz beszédről, amelyet a Biblia támogat. És majd talán következő alkalommal megnézzünk egy-két ige helyet, hogy Jézus mennyire ilyen egyenes volt, és hányszor próbálták behúzni a csőbe. Ilyen csőcsavaros kommunikációval. Oké. Okay. Hogyan viselkednek a hazugok? Ugye jó kép. Szeretlek, drágám. Én is téged. Csak azt nem tudom, hogy ki vagy. Mert az állarcaink puszilgatják a másik állarcát. De ugye ezért van olyan kevés, hosszú távú kapcsolat. Mert azért ennek a fenntartása rendkívül sok lelki, fizikai, érzelmi energiát von el. És abban el lehet fáradni. Előbb-utóbb már nem fogja megérni az a kapott nyereség a befektetett értéket. Na nézzük, hogy viselkednek a hazugok. Mondom, ugye mindig a célunk nem másokban való vájkálás, nem is az önvájkálás, hanem segítségnyújtás arra, hogy újra és újra megvizsgáljuk a saját szívünket és kommunikációnkat, mert nagy valószínűséggel esetleg többször fordulhat elő, hogy óvatlanul is belecsúszunk ezekbe a dolgokba. Ha pedig szándékosan lennénk benne, akkor meg lehet térni abból is. Tehát a bizonytalanság és határozatlanság az egyik viselkedési mód. célja, hogy amennyire csak lehet, leegyszerűsítse a mondandóját, csökkentve ezzel a lebukás veszélyét. Általában rövid és lényegre törő mondanivalót tartalmaz. A másik jellemzője az, hogy külső tényezőre irányítja a másik ember figyelmét, a megtévesztendő ember figyelmét. Például a férj haverokkal töltötte az estét, és hazaérkezik. Miért jöttél ilyen későn? Kérdezi kedvesen a felesége. Tegyük fel, kedvesen kérdezi. Mert hát szereti. Egyszerűen nem lehetett korábban befejezni a munkát. Kész. Rövid, tömör, kvázi teljeskörű információt tartalmazó megtévesztő beszéd, hogy ne beszéljünk erről többet. Néha agresszív, néha nyomatékos, hogy elegem van, úgyis elegem az egész életben, elegem van, hagyjuk ezt a témát, ez van. Aztán a másik a távolságtartás, visszahúzódás vagy bezárkózás. Ja, persze, jelzem, nem minden ilyen rövid válasz megtévesztő. Tehát azért mondom, hogy most elmegkezdjük az, hogy meg akarsz téveszteni? Nem, csak fáradt vagyok. Most nincs kedvem beszélgetni. Értitek? Azért mondom az elején, hogy nehogy elkezdjünk ilyen orvosi recepteket fölírni, ilyen gyors talpalos pszichológiai képzés kapcsán. Meg még teljes értékű kapcsán sem lehet, aki bölcs és értő, az is visszafogott. A távolságtartás ugye menekülni próbál a kínos szituáció elől, kerülve a kommunikációt. Jellemző a pótcselekvés, hogy abban menekül, elmegyek, főzök valamit, felvágom a fát, meg kell csinálnom valamit, tehát valahogy szolgálni akar a másik felé, hogy ne kelljen beszélgetni. Aztán távolabb ül. A szokottnál távolabb helyezkedik el. Tipikus konfliktus szituáció. Ha valakinek konfliktus van a másikkal, jó messze ül. A másik, hogy hátradől, még hogyha le is ült, közel kell, akkor jó hátradől, hogy egészen messze kerüljön, vagy Dávid, állj föl. Áldjon meg az Úr. Ja, persze, így fog lehet valaki, ezért nem biztos, hogy meg akar téveszteni, csak lehet, hogy nehezen velem kapcsolatot. Tehát. De ugye, és ott van benne az ellenérzés a másikkal. Mi is mi nyájáskodsz itt velem. Nem ez a megoldás. Aztán hosszas csönd jellemzi, mert annyi energiát, hosszú idő kell, míg végigfuttatja, hogy mit mondtam, mit nem mondtam, annak mi a következmény, mint egy sakjátszma. Az őszinte ember, aki szeretettel van a másik felé, az nem alakoskodik. Tehát az úgy őszintén véleményt alkot. Még akkor is, ha megfontolja a beszédét. Aztán megpróbálja a múltba űzni, száműzni a problémát, mint egy lényegtelenítve. Hogy hát elmúlt már, ne beszéljünk róla. Hát nem kezdve foglalkozni, hát a múlté. Ismerős, nem? Ez már a múlté. Hát mindaddig nem a múlté, amíg nem rendeztük. Van az elhatárolódás, ugye, míg az előbbiekben a tettől akart elhatárolni valaki, pontosabban a személytől akart elválasztva lenni, távol maradni, addig itt az elhatárolódásban a tettől próbálja magát valaki függetleníteni, mint hogyha kénytelen lett volna azt megtenni. Gyerek hazaviszi az egyest, megtévesztő kommunikáció. A tanár túl nehéz kérdéseket tett fel, ezért kaptam egyest. Tehát én, hát semmi közöm az egészhez. Ez a tanár. Ugye elhatárolok ettől a tettől, ha a tanár az normális lenne, én ötöst írtam volna. De mi a tanár nem normális, ezért egyest kaptam. Persze a valóság az, hogy az este folyamán még megnézett egy filmet. Ezért nem volt elég ideje tanulni, és hullafáradtam, mert megérne dolgozatot. Ez lenne az igazság. Ugye a másik ilyen elhatároló válasz az, hogy a többiek sem készültek. Tehát nehogy már én legyek a hibás. Hát ez a sok többi. Mint ha éreztem volna már előző napokban, hogy ezek se készülnek. Én csak sodródtam. És aztán az én kép és a kapcsolatvédelmező viselkedés nem kellett a megfogalmazást annyira megijedni, kicsit tudományosnak hangzni, de sokkal egyszerűbb. Mivel a megtévesztő tudatában van annak, hogy a gesztusai árulkodóak. Miért? Mert látja a másikon. Tehát aki meg akarja téveszteni a másik embert, az is érzékeli, hogy nem veszi be. Ezért elkezd védekezni. Védekező mechanizmusokat kezd alkalmazni, hogy csökkentse a lebukás esélyét. És védje a renoméját. Majd mindjárt még visszatérünk pár konkrétabb dologban. Például buzgón bólogat, mikor a másikat hallgatja. És nagyon igazat ad neki. Igen, igen. Hogy a bizalmat helyreállítsa maga iránt. Aztán nem vág közben a másik mondandójába, hanem türelmesen vár, hogy elmondja, ő mennyire jó hallgató. És gyakori mosollyal próbálja megnyerni a másik bizalmát. Ez kemény dolog egyébként. Volt már, hogy kényszerettem vigyorogtatok valakire? Nekem is volt ilyen. Elfárad az embernek az arca. Komoly munkát vesz igénybe, igaz? És mennyire hamar, tudatlanul is, belemegyünk ezekbe a játszmákba. Oké. És végül az utolsó gondolatsor ma. Hogy kerek fel reggel? De melyik? Azt mondta, elvesztette az álmos arcot. Látod, az az utolsó. Még elaludt. Mert nem tudta visszatenni a szegre. Barátunk? Oké. No, miért fontos Istennek annyira az igazság? Szintén egy megfogalmazás. Kommunikációról akkor beszélhetünk, ha a felek kölcsönösen képesek hatást gyakorolni egymásra, olyan értelemben, hogy van esély arra, hogy egymás szándékát megismerjék. Tehát akkor beszélünk kommunikációról, hogyha van egy kölcsönösség egyrészt benne, van egy kölcsönös hatás, tehát fogadok és adok, és megismerem, megértem, hogy mit akar a másik. Tehát végül is, mit akarsz elérni? Mert a kommunikációnak a szándéka valamilyen módon, hogy megosszunk valamit magunkból, valamilyen hatást elérjünk a másikban. Hogy meghallgasson? Azt szeretnénk elérni? Vagy valamilyen döntés hozzon? Vagy megjavítsa a csapot? Igen! Drágám, még mindig csöpög ez a csap. Múlt héten is csöpögött már. Hívjak valakit? No. Oké. Oké. Isten, amikor megteremtette az embert, azzal a célra teremtette meg, hogy vele és embertársával, embertársaival egészséges és valóságos, kölcsönösen építő kapcsolatban legyen. Erre vagyunk teremtve. Az ember akkor tud boldog lenni, ha az Istennel való kapcsolata és az embertársi kapcsolatai rendben vannak. Amennyire tőle telik, ugye ez a dimenzió az embertársi kapcsolatban. Ez van. Így van. Akkor érezzük magunkat jól, ha rendezettek a kapcsolataink. Elsősorban Istennel és emberekkel. És egy normális hívő ember, egy ember valahol hordozza ezt a görcsöt magában, amikor rendezetlenség van. Lehet, hogy elfelejti, amikor nem találkozik a rendezetlen kapcsolatban érintett személyekkel, de amikor közelükbe kerül, egyből jön a görcs. Vagy kiben, milyen módon jelentkezik ennek a feszültsége. Zakariás proféta könyvében következőt mondja az Ószövetségben Isten igéje. Ezeket tegyétek, mondjatok igazat egymásnak. Egyértelmű? Tehát ha azt mondja Isten igéje, hogy mondjatok igazat egymásnak, akkor van olyan, hogy igazság. És az igazság nem független a valóságtól. Szokták mondani, hogy szubjektív. Hát vagy ez igaz, vagy az igaz. Nem az igazság. Ha azt mondja Isten, hogy igazat mondjatok, akkor van olyan, hogy igazság. Így van? Isten nem kér tőlünk olyat, amit nem tudnám megtenni. És ami az igazsággal összefüggő, az a folytatás, hozzatok igaz és békét szerző ítéletet a kapuitokban, azaz, az igazsághoz a ragaszkodás az a kegyelem is, és a szeretet. Igaz? Tehát ez nagyon szépen az Ószövetségben is, ez a kettősség nagyon egyértelműen látszik a kommunikáció tekintetében. No, miért is fontos Istennek az annyira az igazság? Ez első nagyon fontos dolog, amiért fontos Istennek, ugye az ember a bűneset következtében elszakadt tőle. Így a bűn állapotában lévő ember nincs kapcsolatban, nincs kommunikációban az Istennel. A kapcsolat helyreállításának elsődleges feltétele a bűn fel- és beismerése. Ez pedig az igazság. Tehát gondoljatok bele, nincs kapcsolatrendezés az Istennel igazság nélkül. Ha valaki nem, ezért fontos Istennek az igazság. Nem azért, mert ez a happy, és akkor most itt leszkészhetni akar bennünket. Azért fontos az igazság neki, mert igazság nélkül nincs kapcsolat. Rendezés, helyreállítás. Igazság nélkül az ember nem tud megtérni. Mert a bűnvalláshoz igazat kell mondani. Ismerős ez, hogy elnézést kérek? Hányszor kértünk már elnézést? Én már sokszor. De valójában az elnézést kérek mögött nincs egy mély meggyőződés arra nézve, hogy hibáztam. Így van. Mert amögött, tehát ha valaki érzi a súlyát annak, hogy elrontott valamit, hibázott, vétkezett a másik ellen, akkor az úgy hangzik, bocsáss meg, hogy a szavaimmal megbántottalak téged. És ezt így, a szemébe nézve. Ezt nevezzük igazság szerinti kapcsolatrendezésnek. El tudjátok fogadni? Hányszor mondtunk olyat, mert úgy gondoltuk, hogy ez illedelmes, hogy nem történt semmi. Hát ez sem igaz kommunikáció, mert az igazság azt jelenti, hogy tényleg nagyon fájt, hogy velem viselkedtél. De rendben van, megbocsátok. Ez jelenti az igazsághoz való ragaszkodni, igazsághoz ragaszkodni kapcsolatrendezésben. Az ember azért nem mer bocsánatot kérni őszintén, mert fél az elutasítástól, és sok minden mástól fél még, majd mindjárt megnézzük még átlévő kicsi időben, hogy mi motiválja azt, hogy az ember a hazugság felé mozdul el, hogy gyakran. Igen, igen, igen. János evangéliumában az első rész, János nem evangélium, bocsánat, levele, első levele, első rész 9-es, 10-es versében többötök által jól ismert igék vannak, melyek így hangzanak. Ha megvalljuk bűneinket, ugye teljesen egyértelmű, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Igazság, hazugság. Teljesen egyértelmű. Mi kell az, hogy megbocsásson nekünk? Igazat mondani. Igazat mondani, azaz a dolgokat a nevén nevezve, Istennel egyetértve szólni. Aztán a következő gondolat, a Jézus az igazság. János 14.6-ban az van megírva, Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is általam. Szükséges az igazság ahhoz, hogy az atyával rendezett kapcsolatunk legyen. Az igazság pedig egy személy. Tehát amikor a hazugságban járunk, a személyen nem vagyunk közösségben. Ha Jézussal közösségben vagyunk, akkor mi következik ebből? Miben fogunk járni? Az igazságban. Érzitek? Tehát a hazugság, a félrevezetés teljes mértékben annak függvénye, hogy milyen kapcsolatban vagyok én Jézus Krisztussal, az Atyával. Az emberi kapcsolataim pedig megmutatják, hogy milyen kapcsolatban vagyok én Jézus Krisztussal és az Atyával. Az emberi kapcsolataimból látszik. Ha túl sok kapcsolat megy tönkre körülöttem, és valójában egyre fogynak az emberi kapcsolataim, mert senki nem bír egy légtérben lenni velem, és folyamatosan gyártom a konfliktusokat magam körül, lehet, hogy nem az egész világ a problémás. És ugye, mivel Krisztusban járok, az igazságban járok, ő benne vagyok, hogy tudok ő benne lenni? Az, hogy beismerem a bűnös romlott állapotomat, a vétkeimet, elfogadom a bűnbocsánatot, amely Krisztusban adatott nekem, és elfogadom azt, hogy helyreállt a kapcsolatom vele. Meg is tapasztalom ezt. Így vagyok Krisztusban. Ezt jelenti Krisztusban lenni. Az Efézus levél 24-24-ben ez van megírva. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Megújulás. Öltsétek fel az óembert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. És itt vagyunk a buzdításnál, hogy Ápi nagyon szépen bevezette, hogy mi az, amit befogadjunk. Mi az, amit felöltözzünk? Mi az, ami jellemző legyen az életünkre? A kapcsolat témára visszatérve, azt megerősítve, a bűnvallás célja tehát, hogy az igazsághoz való ragaszkodás következménye a bűnvallás, hogy a kommunikáció és a kapcsolat helyreálljon Isten és emberek irányában, és nyilván az Istennel való kapcsolat helyreállása pedig kiad az emberi kapcsolatainkra is. És az emberi kapcsolataink minősége elárulja, hogy milyen kapcsolatban van és közösségünk van az Istennel. Tehát lehetetlen az, hogy én mindenkivel fasírba vagyok, de az Istent én nagyon szeretem. Értitek? Ilyen nincs. Lehetetlen az, hogy én mindenkit a kommunikációmban fikázok, cinikus vagyok, flegma vagyok, vagy durva vagyok, vagy erőszakos vagyok, de én nagyon szeretem az Urat. Lehetséges ez? Ilyen nincsen, ilyen nincs. Mert ha én szeretem az Urat, kapcsolatban vagyok vele, akkor milyen ember vagyok? Aki felismerte bűneit. Aki megvallotta bűneit. Aki bocsánatot kapott az Istentől. És ezáltal átélte és megtapasztalta az Istennek nem csak az igazságát, hanem a szeretetét is. És ennek valamilyen módon meg kell jelenjen a kapcsolataimban. Lehetetlen, hogy nem jelenik meg, ha én ebben élek nap, mint nap. A hazugság leginkább a félelemből táplálkozik. Félelem, hogy kiderül az igazság, és emiatt következményekkel kell számolnunk. Milyen következmények származhatnak az igazság kiderüléséből? Például a másik elvesztése. Elveszítem a kapcsolatot. Lényeges kockázat? Számolni kell vele, hogyha én őszintén elmondom, hogy mit tettem, azzal kapcsolatban, amit ő nem tud még, mondhatja, hogy nem bízik meg bennem tovább. És el fog hagyni, el fog fordulni tőlem. Lehetséges? Emiatt az emberek gyakran a hazugságban maradnak, mert félnek elveszíteni a kapcsolatot. Bár megint a hazugságnak a természete, az ördög természete, hogy önmagában már az elhallgatással elveszítette a másikat. Mert a kapcsolat megszakadt. Ugyanis igazság nélkül nincs kapcsolat. A második dolog a jó hírnév elvesztésétől való félelem, hogy mit fognak szólni rólam, mit fognak mondani vagy gondolni rólam. A harmadik dolog pedig a vágyott cél el nem érése miatti félelem, hogy megmaradok hazugságban, hogy elérjem azt, ami miatt hazudtam. Az igazságból járás azonban az a félelemtől való szabadságot eredményezi, és ugye az igazság az Jézus, ezt már mondtam, János 4:18-19-ben ezt olvassuk. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ugye erről beszéltünk eddig. És a 2 Korintus 4:1-2, ezért tehát, mivel ilyen szolgában állunk, ez evangélium szolgálatáról van szó, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Tehát még ha hibáztunk is, még ha vétkeztünk is, még ha elbuktunk is, nem csüggedünk el. Hanem elvetjük, azaz felhagyunk, abba hagyjuk a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésére ajánljuk, azaz bemutatjuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Fontosabb ragaszkodni Krisztushoz, így az igazsághoz és a szeretethez, mint ahhoz ragaszkodni, amit el akarunk érni egy másik embernél. ha valóban szeretjük az Urat, és szeretjük a másik embert. És egy olyan fontos alapelv, amely segít megszűrni, hogy miért mondunk valamit. Van, akinek az életéhez olyan mértében oda nőtt, hozzá nőtt ez a fajta sumákolás, zsiványság, hogy jön belőle. Egyébként pedig, mivel romlott természetünk van, természetünknél fogva hajlamosak vagyunk erre. Vizsgáljuk meg a szívünket elsősorban, és ha van közeli kapcsolatunk, barátunk, testvérünk, akkor segítsünk egymásnak az igazság és a szeretet alapelvét figyelembe véve. Amen. Amen. Segített ez nektek? Én magam is csekkolom magam, mi foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, és jó. Mondom csak maga ez a kérés, hogy így kérek, úgy kérek, mondom, tök gáz. Ahogy ez a tiszta manipuláció, hogy én most beszélek is. Ez azért van, mert én nem akarom ezt. Az Úr segítsen bennünket, hogy önmagunkban a vájkálás nélkül tényleg egy szabad szívvel tudjunk lenni az Úr előtt. Isten áldjon meg bennünket ebben.